sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Megmondom őszintén, mikor Pétert megláttam, egy kicsit görcsbe szólt a gyomrom, mert lesz egy olyan cenzúra, most nem mondhatok bármit össze-vissza, ahogy szoktam. Viselkednem kell kicsit így teológiailag, nem szárnyalhatok annyira szabadon. Az adakozásnál gondolkoztam azon, hogy a gyerekektől meg fogom kérdezni, hogy mit jelent az adakozás, gyerekek. Például a gyülekezetben ugye mi adakozunk, kinek adakozunk? Egyháznak, Istennek, ilyenek, ugye? Na most ki szokott még adakozni? Családba például. Adakoznak a szüleitek. Kinek adakoznak a szüleitek? Na ez egy olyan komoly kérdés. Ki tud elválaszolni? Szüleitek kinek adakoznak? Én elmondom, ha ti nem tudjátok, hogy nektek adakoznak a szüleitek. Tudjátok, hogy mivel? Vesznek nektek biciklit, adakoznak, elvisznek nyaralni, meg a, nem tudom, ahova el akartok menni, ruhát vesznek nektek, fagyit vesztek nektek. A szülői adakozás a gyerekeknek. Kérdés. Ti? Szoktatok-e adakozni bárkinek? Például a szülőknek. És tudjátok, hogy miért fontos ez? Azért, mert a gyerek, az attól gyerek, ez nem jó, hogy attól gyerek, de attól gyerek, hogy minden természetesnek lesz. Tehát a világ úgy működik, hogy a szülők eljönnek az iskolába, értem, elvisznek az iskolába, anya főz, meg csomagol reggelit, apa ad pénzt, a bajom van, akkor oda megyek. Tehát ez az életrendje, ettől szülő a szülő, nem? Mi mást venne? Hát ez a dolga. És Istenem, mi is így vagyunk sokszor, hogy Istennek az a dolga, hogy ezeket csinálja. És a kérdés az, hogy vajon mi, vagy hát ti, gyerekek, fontosnak tartjátok-e, hogy ez a csatorna ez két irányú legyen? Ne csak a szülőktől elfogadni mindent, köszönöm nélkül sokszor, természetesnek véve, hogy apát nem láttuk egész héten, mert dolgozik reggeltől Mikulásig, vagy anya éjfélkor fekszik le, mert még mindig takarít, meg csinálja a másnapra az uzsonnát, meg a reggelit, meg főz hétvégére, meg most, meg vasal, meg ilyesmi, hanem ez egy kiváltság nektek is egyébként, hogy ti is néha adakozhattok a szüleiteknek. Az nem bűn, az nem probléma, sőt, nagyon jó fog nekik esni, hogyha néha gondoltok rájuk. És ez nem nagy adományra kell gondolni, nagy pénz, bármire, ami nektek van, amit ti rendelkeztek, idő, szívesség, ajándék, bármi. Tehát ez egy kiváltság a gyerekeknek is, hogy nem csak elfogadni szabad, hanem néha adni is egy kicsit vissza. Mert amikor tudjátok, fölnőnek a gyerekek, akkor már sokszor késő, mert megöregszik az apja, meg az édesanyja, meg meghalnak a szülei, meg ilyenek, és akkor már szeretnék visszaadni a szülőknek sok mindent, de már nem lehet. Tehát most, ameddig fiatalok vagytok, a szüleitek is még fiatalok, most van lehetőség arra, hogy esetleg egy kicsit így oda-vissza működjenek ezek a dolgok. Ezért van a gyerekeknek szó tanítás, nem direkt történet, mert most erre gondoltam, hogy ez talán így talán jobb lesz, illetve az igehirdetés sem lesz igazából túlzottan felnőtteknek szóló, tehát hogy ha a gyerekek figyelnek, akkor ők is ezt könnyen megérthetik. Jézus Krisztus második eljöveteléről szeretnék beszélni, mégpedig azért, mert nagyon sok elképzelés létezik a témával kapcsolatban. Még több spekuláció van, hogy azt is vélelmezi tudják sokan, hogy mikor fog eljönni az Úr, és a mai alkalommal megpróbálom összeszedni, amit ebben a kérdésben ma így tudni, lehet, hogy tudni érdemes, hogy mikor fog eljönni Jézus, és milyen jelei lesznek ennek az eseménynek. Ugye mindannyian ezért vagyunk advent hívők, várjuk ezt a nagy eseményt. És nem csak mi akarjuk ezt tudni most, hanem 2000 évvel ezelőtt a tanítványok is ezt akarták tudni. És Jézus a Máté evangéliumában található úgynevezett nagy apokaliptikus beszédét pont emiatt mondta el. Tehát ezt nem nekünk címezte, hanem a tanítványoknak címezte. Válaszolt a tanítványok kérdésére, ez így hangzik, hogy mikor pedig az olajfák hegyén ült Máté 24-ben, hozzá mentek a tanítványok magukban, tehát a tanítványok és a tanítványok önmagukban, és ezt mondták, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És ez volt a kérdés. Tehát Máté 24-et ezért mondta Jézus. És erre válaszul elmondja a nagy apokaliptikus beszédet, ahol látványosan bemutatja a világ vége és az ő eljövetelének a körülményeit. És fontos kérdés az, hogy ez hogyan lesz meg, de talán sokkal fontosabb, hogy mikor. És mint tudjuk, a Biblia az egyedüli könyv, ahol beteljesedett proféciák vannak méghozzá beteljesedett idői proféciák, ami alapján tájékozódhatunk, hogy éppen a történelmek melyik pontján állunk. És mi alapján gondoljuk azt, hogy Jézus mostanság fog eljönni? Ez egy alapkérdés, ez egy kis bemelegítés lesz az első 5 percbe. Összettem azt, hogy mondjuk én mi alapján gondolom azt, hogy Jézus eljövetele a küszöbön van. Ugye vannak a Bibliában különböző proféciák, Dániel könyvének a 8. fejezetében is van egy 2300 éves proféciának nevezett profécia. Itt azt mondja 8.14-be az ige, hogy 2300 estfélig és reggelig, azután kiderül a szentek igazsága. Ez van Dániel 8.14-ben, és Dániel könyvének a 9. fejezetében gyakorlatilag napra pontosan megjövendül a Szentírás a messiás eljövetelének az időpontját, a messiás halálának az időpontját, a zsidó nép elvetetésének az időpontját, és Jeruzsálem és a templom pusztulásának körülményeit. És Dániel 9-ben ezt így olvashatjuk, hogy 77, azaz 490 év szabatott, ugye a 2300 éves proféciából, ebből az időtengelyből ennyit szabott le az Úr. Tehát 77-490 év szabatott a te népedre és a szent városodra, hogy felkeltessék a szentek szente. Tudd meg azért és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése a felülvalós hozat keletkezésétől, tudjuk ezt, hogy az időszámításon kellett 457-ben volt, a messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van. 62 hét múlva pedig kiirtetik a messiás, és senki sem lesz, és a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vett a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Itt van egy kis ábrás, ezt megmutatom nektek gyorsan. Itt van íme az ábrácska, ugye itt volt a Dániel 9-ben lévő ige, és itt láthatjuk, hogy teljes mértékben évre pontosan beteljesedett a 490-es profécia, láthatjuk azt, hogy a hét felén véget vett a véres áldozatnak, 3,5 éven keresztül prédikált Jézus a zsidóknak, amíg élt, utána pedig a tanítványok a zsidóknak, tehát 7 éven keresztül, és láthatjuk azt, hogy 1844-ben ért véget a 2300 éves profécia. Tehát nagyjából ezek a jövendőlések alapján tudhatjuk elhelyezni azt, hogy 1844-ig van idői kijelentés a Szentírásban, utána számítodik a végidő, és mi ezután az időszak után vagyunk. Aztán van a Dániel könyvében egy másik érdekes profécia, nem mennék be, csak látható, hogy mi most melyik időszakban élünk, ugye tudjuk nagyon jól, hogy a legutolsó időszakban, amikor a vas és a cserép próbál egyesülni, egyébként nekem már egy ilyen vízióm ezzel kapcsolatban, hogy tudjátok, hogy a vas meg a cserép az mit jelképez, meg a 10 lábúj. Ugye az Európai Uniót jelképezi. És nekünk az fontos információ, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor az Európai Unió még állni fog. És az agyadnak a cserépnek szerintem van egy olyan fajta vonatkozása is, hogy a Kelet-Európa meg a Nyugat-Európa. Tehát hogy ez nem működik. Tehát mindegy, hogy most a kereteket kitágítottuk, és Európai Unió meg Schengen, meg vegyük be a kelet-európaiakat, a románokat, a magyarokat, meg mindenkit erre a térségről, de lehet érezni, hogy kulturálisan, meg nagyon sok szempontból ez nem fog egyesülni soha. Tehát szerintem van egy ilyen olvasata is. De ami nekünk a profécia szempontjából fontos, az, hogy még az Európai Unió állni fog, amikor Jézus Krisztus el fog jönni. Jó. Aztán Jelenések 12-ben olvashatjuk, hogy Sátán miután a mennyből kivetették, elkezdi üldözni Isten követőit, és ugye 1260 éven keresztül a középkori üldözések erről szólnak, és itt azt mondja az ige, hogy mikor azért látta a sárkány, hogy levetetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szülte. De adaték az asszonynak két nagy sasszány, hogy kiügyel erőpülni a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időknek felig. Ugye ez az 1260 éves profécia napi év elv alapján. És bocsátta ki az a szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy ez a folyóvízzel elragadtassa, de segítségül jön a föld az asszony, aki tudjuk, hogy melyik földről van szó, ugye a proféciai leírásban, melyik földről van szó, Amerika Egyesült Államok, helyet adott a protestáns ősatyáknak a katolikus középkori üldözés elől. Segítségül van a földöző asszonynak, és megnyitá a földöző száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkányozó szájából bocsátott. Megharagulvék azért a sárkányozó asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magából valókkal, az Isten parancsoltanak megőrzőivel, és akiknél van a Jézus Krisztus bizonyság tétele, és állt a tenger fövenyére. És tudjuk azt, hogy az Egyesült Államok az miért protestáns, mi nem katolikus, ugye? Ezért nem. Mi nem tudjuk, mert István óta Magyarország katolikus. Tehát, hogy mi ebben öltünk föl, hogy ez egy katolikus ország, igazából mi ezzel szocializálódtunk, és a protestantizmus Magyarországra így próbált bejönni. De az USA-ban nem az a helyzet. Ott nem volt katolicizmus, ott protestantizmus volt egész végig, az alkotmányban is, hogy ez benne van. Tehát, hogy ahhoz, hogy értsük ezt az egész folyamat súlyosságát, látnunk kell azt, hogy az Egyesült Államok és a Római Katolikus Egyház az mint tűz és a víz. És itt kiemeltem azt, hogy ez új célcsoport, hogy kik azok, akiket támadni fog újra Róma, Isten parancsolatának megőrzőivel, és akinél van a Jézus Krisztus bizonyság tétele. És állt a tenger fővennyére, és talált egy új célcsoportot. És most ezt láthatjuk, most ezt érezhetjük. Ezután, ugye Jelenések 12-ben volt ez, ezután Jelenések 13-ban történik egy váratlan fordulat. Itt a 12-ben még egymással szemben áll az USA meg a Római Katolikus Egyház, viszont a 13. fejezetben váratlan fordulat következik be. Az az Egyesült Államok, ami Isten eszköze volt abban, hogy megmentse a protestáns menekülteket, keresztényeket a római inkvizíciótól, átalakul valamiféle fenevaddá, és szövetkezik az üldöző Rómával, és együtt esnek majd neki Isten gyermekeinek. Ugye ez a 13. fejezet erről szól. Itt mutatom akkor ezt is mindjárt. Jaj. Itt azt mondja az ige, hogy és e fenevad, amelyet látik, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány ad-e az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejé közül, mint egy halálos sebben megsebesítetett, az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. Itt a Wikipédiából kimásoltam, teljesen bibliai profécia mentes a Wikipédia, és itt azt mondja, hogy 1798-ban a francia csapatok megszállták az egyházi államot, a rómaiak pedig kikiáltották a köztársaságot, és teljesen megszüntették a pápa világi hatalmát, az aggasztján 6. Pius pápát pedig a franciák fogságba hurcolták. Ez a világi leírata annak, hogy mi történt, és itt ugye az ábrácskánkon az előbb láthattuk azt, hogy 1798-ban mi történik, ugye az 1260 napos proféciának a vége van. Tehát napra pontosan beteljesedett ez a profécia. És itt azt olvashatjuk a 13-ban tovább, hogy és adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig, ugye ez 1260 év. És az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. És innentől kezdve kezd érdekes lenni a profécia, mert ez már itt a mikorunkra szól. Tehát az egész idáig lévő 1844-1798-ig tartó proféciákkal nem kell úgymond, hogy foglalkozzunk, mert az nem érint bennünket. Kell, hogy tudjuk róla nyilván, de nem sokat foglalkozunk, pont ezért, mert nem érint ez. Ez már elmúlt, ez már a történelem. És azt írja a 13-ban az ige, hogy minden nyelven, nemzetség és népen, tehát ez egy olyan nemzeteket átívelő hatalom lesz ez a fenevad, ami csak vallás alapon alakulhat ki. És ugye ezt látjuk, hogy a katolikus az világegyház teljesen, hogy milyen nemzet, náció, nyelv hatalma van rajta. Azután látték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szara volt, a bárányhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Ugye 1798-ban volt a halálos seb, az arra utal vissza. És elhitette a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatnak neki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal, szegényekkel, szabadokkal, szolgákkal, hogy az a jobb kezükre vagy homokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se adhasson, se vehessen semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege, vagy neve, vagy nevének száma van. Itt van a bölcsesség, és akkor számolja meg a számát, annak a száma 666. Na most azért mondtam azt, hogy innentől fogva kezdődik az izgalom, mert ezután írja le a Biblia azt, hogy mire számíthatunk mi a végidőben. És hát azt mondja az ige, hogy a jobb kezükre vagy homokukra bélyeget tegyenek, ne adhassanak, ne vessenek, és ami a folyamat lényege és a vége, hogy akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Tehát igazából itt ez a lényeg. És ugye megkérdezhetjük azt, hogy milyen alapon kérdezhetnénk, mert ez nagyon fontos, hogy ezt a mostani kontextusban próbáljuk megérteni, hogy ez a fajta fenevad megjelenés, ez nem a holdon lesz, vagy a nagyon múltban, vagy a nagyon jövőben, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy az a mikorunkban fog megvalósulni. És ugye ezért mondtam, hogy hogyan kell ezt elképzelni, hogy lesz egy hatalom, aki bármilyen alapon megölhet bárkit. Ezt el tudjuk képzelni? El tudjuk képzelni ma, amikor az Egyesült Államok a demokráciát exportálja a világ több országába, értitek? És fegyveresen bevonulnak azért, mert a nők jogai sérülnek, meg a nyelvi, nem tudom, dolgok sérülnek. Tehát ilyen világot élünk igazából, hogy védik a szabadságjogokat, védik a szólásszabadságot. Ugye Elon Musk megvette 44 milliárd dollárért a Twittert, pont azért, hogy nehogy ott bármi sérüljön. Tehát hogyan lehet a mai világban elképzelni azt, hogy bárkit, bármilyen atrocitás fog érni azért, mert mondjuk nem veszi fel a bélyeget, vagy nem imádja a fenevadat, vagy megölik esetleg. Tehát értitek? Tehát hogy ezt így fel kell tenni a kérdést magunknak, hogy hogyan tudjuk ezt elképzelni, hogy ne adhasson, ne vehessen senki semmit, csak akin a fenevad bélyege, vagy nevének száma, vagy bármilyen ilyesmi bélyeg van. És én azt mondom, hogy azért nem tudjuk elképzelni, mert az orosz-ukrán háború miatt elfejtettük, hogy két nappal ezelőtt egy hajszálon múlt, hogy megbüntetik azt, aki nincs beoltva, ugye ezt. Tehát ezt már elfejtettük, mert ez kikopott. Jött az ukrán-orosz vagy orosz-ukrán háború, mindenki arra figyel, mi történik. Ja, volt egy Covid, meg itt volt egy oltási hercehurca, ezzel nem foglalkozunk már. És tudjuk azt, hogy Ausztriában március 1-én akarták bevezetni azt, hogy aki nincs beoltva, azt megbüntetik minden hónapban bizonyos összegre. És ugye Amerikában is, Ausztráliában is volt ilyen, hogy ilyen karantén lágereket hoztak létre, és aki nem akar bevonulni, az 1500 dollárt kell, hogy fizessen. És erőszakra odavitték, és akkor ott elzárták két hétre, ott vitték neki enni. Tehát ezek működő dolgok. Csak ezt elfejtettük, és ugye azt láthattuk, hogy az az ember, aki most mondjuk nem volt beolt vagy igazolva, nem mehetett be a boltba, nem utazhatott tömegközlekedésen, nem mehetett orvoshoz, sőt, elbocsátottak a munkahelyről is. Nagyon sok olyan tanár meg egészségügyi dolgozó ismerősöm van, akit elbocsátottak azért, mert nem akart oltakozni. És most ez nem a Covidról szól, meg az oltásokról. Most én nem ennek akarok itt teret engedni, csak hogy volt nemrég egy olyan jelenség, ami eszmeileg majdnem hogy tökéletes alapot tud adni egy ilyen rendszer kialakulásához. Majdnem hogy tökéletes alapot. Ugye csak Magyarországon egészségügyi dolgozók és tanárok tízezrei váltak munkanélkülivé, elvesztették a munkájukat, nem volt pénzük, és csak azért, mert ők nem akartak oltakozni, és úgy, hogy be voltak, tehát elkapták a Covidot, védettek voltak, és idén hoztak egy ilyen jogszabályt, hogy nem a védettség számít, hanem az oltottság. Én nem vagyok beoltva, mert hamarabb kaptam a Covidot, mint ahogy az oltások megjelentek, aztán kivártam, akkor elkaptam megint, tehát én csak ezért, de vártuk azt, hogy legyen oltás, szüleimet elvittem háromszor beoltakoztatni, tehát nem vagyok oltástagadó, csak úgy voltam vele, hogy elkaptam, ellenanyag szintet mérettem, volt egy csomó ellenanyagom, akkor kicsit kivártam. Megkaptam a védettség igazolványt, aztán közölték, hogy igazából ez semmit nem ért, mert oltottság igazolvány van. Tehát nem számít, hogy védett vagy, oltottnak kell, hogy legyél. És hogyha nem ér most véget a Covid, és nem jön ez a háború, akkor lehet, hogy nagyon komoly szankciók lettek volna annak, aki mondjuk esetleg nincs beoltva, de védett. Értitek ezt az egészet? Tehát, hogy itt most ez nem a Covidról van szó, hanem egy olyan rendszernek a létrejöttéről, ami eszmeileg tökéletes alapot teremt arra, hogy bármilyen célból korlátozhatják az embereknek a szabadság jogait. Anyagilag, egzisztenciálisan, börtönbe csukhatják, akár meg közveszélyes lesz, és ugye ez a fajta érzékenyítés is szépen elindult, és az, hogy milyen eszmét tesznek mögé, az innentől kezdve teljesen mindegy. Mert van egy alapja ennek az egész rendszernek, és ugye ezt nem tudtuk volna elképzelni mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, hogy ez megtörténhet. Tehát, hogy nem az oltásokra akarok most beszélni, csak arról, hogy történt itt egy pár hónap ezelőtt egy ilyen jelenség, és itt az egyház se vett észre, hogy mi történik. Tehát én nem hallottam egyházi vezetőt, vagy egyházi közösséget felszólni az ellen, hogy ez igazságtalan. És most nem akarok senki ellen és senki mellen kampányolni, de nekem nem egy adventista testvérem van, akik tanárok voltak, és egészségügyi dolgozók voltak, és elbocsátták a munkahelyéről. Mert nem volt éppen beoltva, de viszont átesett a Covid-on, és védett volt. És egy szót nem szólt senki az érdekébe, hanem megkapták a bélyeget, hogy oltástagadó, meg vírustagadó, meg minden tagadó, és olyan is van, és nem jó, és nem helyes, és nem értek egyet ővelük, tudjátok, csak hogy ez a rendszer, ez itt volt a test közelünkben, és senki nem emelte fel a szavát, hogy figyelj, ez nem igazságos, bocsánat, de ez így nem korrekt, hanem mindenki próbált így nem tudom, tehát így konszolidáltan viselkedni. És nyilván nem ez volt a fenevad bélyege, ahogy sokan gondoltak, és sok ilyen Facebook bejegyzést olvastam, de egy nagyon erős bemelegítés volt szerintem arra, hogyha kialakul valami ilyesmi, akkor fel se fogunk sziszenni már. Tehát lehet, hogy mi igen, de a világ átlagos lakossága az nem fog föl sziszenni, hogy hoppá, figyelj, ez igazságtalan. Mert az egyház sem sziszent föl rá, hogy figyelj, elveszették a munkahelyüket a testvérek, nem mehet be a boltba, nem kap orvosi ellátást, Epe köve volt az egyik testvérünknek, nem volt beoltva, és akkor kórházba mondtak, hogy menjen haza, majd hogyha besárgul, akkor hívja őket, mert nincs beoltva, és az ember otthon haldoklott, és én intéztem neki fű alatt valamit, és ezt mindenki elfogadnak tartja, értitek? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy igen, hát persze, hát oltakozzon, hát miért nem oltja be magát, ez tök egyszerű. Tehát nem fogadják el azt, hogy valaki lelkiismereti alapon valamit nem akar megcsinálni, vagy egyszerűen egészségügyi alapon, vagy bármilyen más alapon. Tehát térjünk vissza egy gondolatra még a proféciákhoz, hogy az előbb említett 2 fenevad, ugye az egyik a tengerből feljövő, aki üldözte a középkorban a keresztényeket, a római egyház milliókat kínozva és gyilkolva meg, és a másik pedig a földből feljövő, aki segített az üldözött egyháznak megmenekülni, majd pedig átalakult a római egyház az első fenevad képmására, és belül is üldöző lett. De a kérdés, hogy hogyan békültek ezek a fenevadak ki? Mert ez egy nagyon nagy kérdés megint, hogy hogyan békültek ki? Nem, tehát egyik üldözte a másikat, a másik elmenekült, a föld segítségül jött, akkor ott meggyökereztek, de áldá az ellenség volt mindig a két eszme között, és a végén azt látjuk, hogy ezek összemelegednek, megbarátkoznak egymással, és együtt kezdik el üldözni ugyanazt a csoportot, akit az első fenevad üldözött. Itt van egy ilyen kis videó, mindjárt megmutatom. Ez fél éve történt. Ez tök érdekes egyébként szerintem. Hol a hang? Hangot akarok, nincs hang. Miért nincs hang?
A hangeszközt kell beállítani, nem kapcsolatot.
Van hang. Jó, van hang. Hát az a lényeg ebben a videóban, de majd mondom akkor mi történik, hogy Biden ellátogatott a Vatikánba a pápához, és itt vitt neki az elején, lehet látni egy jezsuita, ami ruhát, és azt mondta a pápának, hogy nagyon-nagyon reméli, hogy megfelelő lesz az ajándék őnek, hogy ennyire tetszését, és itt megajándékozgatták egymást, aztán itt folytatódik ez az eszmecsere, aztán itt Biden egy ilyen külön műsorra előhozakodik, mert ez egy összevágott videó, de az előtti videóban lehet látni azt, hogy ez nem volt benne a protokollban, mert a tolmács, hogy nem volt ott, az a fekete ruhás hölgy, a szőke a tolmács, és a Biden elkezdett beszélni a pápához, úgyhogy nem volt tolmács. És akkor hozakodott elő ezzel a amerikai érmés történetet, mondta, hogy ez most nem szokásos, de ő ezt odaadná, és akkor a szőkenő odarohant, és akkor elkezdett ott tolmácsolni, és a Biden azt mondja, hogy van az amerikai elnöknek egy ilyen bizonyos érméje, egy ilyen, nem tudom, parancsérmeszerűségnek lehet így folytani, amit a harcosoknak és a vezetőknek szoktak adni. És akkor elmondja Biden a pápának, hogy te vagy a leg, nem tudom, jelentékenyebb, jelentősebb a béke harcos, akivel valaha találkoztam. Ezt mondja az Amerikai Egyesült Államok elnöke a római katolikus pápának. Értitek? Annak a hátterén, hogy a katolikus egyház nem változik, és a pápák nem tévednek. Tehát ami volt a középkorban, az van most is, és az Amerikai Egyesült Államok elnöke azt mondja, hogy te vagy a legjelentékenyebb békeharcos, akivel valaha találkoztam. És itt nincs vége a történetnek, és akkor elmondja, hogy szeretnék neked adni egy ilyen érmét, és akkor itt elmagyarázza, hogy az érme egyik oldalán mi van, meg a másik oldalán, és egyébként csak érdekesség, hogy Bidennak meghalt a felesége 72-ben, született egy fia tőle, és a fia is meghalt 5 évvel ezelőtt. És ő Amerikában harcol, azt hiszem, valami bíró volt, vagy valamilyen jogi, nem tudod. Tehát egy kormánytisztviselő volt, jogi végzettsége volt, plusz szolgált az amerikai hadseregben. És a fia azt a majdaganatban 2015-ben meghalt, és ennek az érmek a lényege az, hogy a másik oldalán ugyanaz a zászló és ugyanaz a város van, ahol a fia szolgált. És itt azt mondja Biden, hogy a fia is azt szerette volna, hogyha ezt az érmét a Biden odaadja a papnak, itt írja, hogy a 261-es egységnél szolgált, és egyébként katolikus temetéssel temették el a Bidennek a fiát. Igen, de az Egyesült Államok elnöke nem rejti vék alá, hogy őnek a katolikus egyházzal milyen kapcsolatban van, eszmeileg, meg családilag, meg mindenhogy. És itt elkezd viccelődni vele, mert az amerikai hadseregben ilyen érméket adnak bizonyos, nem tudom, kitüntetés jeleként. És van egy olyan szokás, hogy az érmét mindig magánál kell hordani a katonának. Mert egy kocsmába találkozik egy katona a másikkal, akkor azt mondja, hogy mutasd az érmét, amit kaptál. És ha az érme nála van és megmutatja, akkor azt fizeti az alkoholt, aki megkérdezte. De hogyha nincs nála az érme, akkor azt fizet, akinek nincs az érme. Tehát mindig magunknak kell hordani. És azt mondja a Biden a pápának, hogy legközelebb, mikor találkozunk, akkor legyen nálad ez az érme, vagy ha nem, akkor te fizetsz nekem egy kört. És akkor itt elkezdenek nevetni, és akkor azt mondja Biden, hogy viszont én vagyok az egyedül olyan angol, akivel valaha találkozott, aki soha életében egy korty alkoholt nem ivott. Tehát miért mutatta meg ezt a videót? Mert ilyen a kapcsolat közöttük. Értitek? Tehát, hogy félre a protokollt, nem számít, elpoinkodnak, elviccelődnek, és hivatalosan azt mondja, te vagy a legjelentékenyebb békeharcos, akivel valaha találkoztam. Tehát a kérdés, hogy hogyan fog a két fenevad majd kibékülni egymással? Nem. Tehát, hogy amit nem tudtunk elképzelni, akár 20 évvel ezelőtt se, a szemünk előtt történik meg, és mi észreveszünk, és azt mondjuk, hogy hoppá, testvérek, mi történik itt? Nem. Nem. De ahogy ez történt, történik ilyen dolgok máskor is, nem? Hát lapozzunk, menjünk tovább. És ezt csak azért mutattam meg nektek, hogy a háttérbe, hát sőt, illetve nem, de hogy is a háttérbe, a számunkra a háttérbe. Itt ilyen dolgok történnek. Ilyen dolgok történnek. És egyébként, ami nekem még így nagyon-nagyon meglepő volt, hogy ez mind a két ember számomra rendkívül szimpatikus.
Igen.
Hát most komolyan mondom, hogy tehát a Biden is persze, lehet, hogy nem tudom, ilyen víziói vannak, hogy ott áll valaki, és akkor kezet fog vele, nincs ott senki, meg néha elalszik, meg vannak furcsa dolgai, persze, oké. Meg a pápa sem mai gyerek már, de mind a kettő egy aranyos, szimpatikus ember a számomra. Nem? És valahogy, valamilyen úton, módon ez a két szimpatikus ember, illetve akiket ez a két szimpatikus ember képvisel, fogják korlátozni az emberi szabadságot olyan szinten, hogy aki nem akar belemenni a rendszerbe, az megölhetessék. Nem adhat, nem vehet. fel kell venni a bélyeget. És aki nem imádja ezt a lelki vezetőt, egyszerűen meg kell ölni, kész. És én nem tudom elképzelni a látottak alapján, hogy az megtörténhet. Nem tudom elképzelni, hogyan, ilyen aranyos emberek, hogy csinálnak ilyet. Viszont a jelenések könyve pontosan erről beszél, de menjünk tovább. Található ugye a Bibliában ez a Máté 24-ben lévő profécia, érdekes profécia, és Jézus megkérdezik a tanítványok, hogy mikor lesz a világ vége. És itt Jézus elkezdi mondani, és mit mond, azt akkor mutatom megint. Itt azt mondja, hogy hallanatok kell majd háborúkra és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzettán vagy nemzettelen és ország ellen, és lesznek éhségek és járványok és földindulások mindenfele. Akkor nyomorúságra adnak benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesznek minden nép előtt az én nevemért. És az Isten országának ez az evangélium, hogy hirdetik majd az egész világon bizonyságon minden népnek, és akkor jön el a vég. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítettének, egyetlen ember sem menekülne meg, de a választottakért megrövidítettnek majd azok a napok. Mikor volt ez? Mikor lesz ez? Mert első ráhallásra vagy olvasásra ugye azt gondolnánk, hogy hát ez lesz majd Jézus eljövetel előtt, nem? Háborúk hírei, földrengések, olyan nyomorúság, amilyen nem volt mióta emberkedben a Földön, hogy erre lehet számítani Jézus eljövetel előtt közvetlenül. Tehát az adventista egyházban is valahogy ez egy ilyen ki nem mondott érzület, hogy majd ez lesz. És itt azt mondja az ige, hogy mindjárt pedig ama napok után, nyomorúságai után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek. Hát ez a leírás, amit itt olvastunk, azt mondja Jézus, hogy mindjárt pedig ama napok után. Mikor voltak ezek? Jelenések 6-ban egy párhuzamos profécia. És itt azt mondja, hogy azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, lisszaboni földrengés, 1755, a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, 1780. május 19, a hold egészen olyan lőn, mint a vér, aznap éjszaka, és a csillagok az égről a földre hullanak, miképpen a fügefa hullatja a leveleit, 1833. november 13-ai meteor eső. Minden a napok, a nyomorúságos napok után ezek megtörténnek, ugye? Megtörténnek. Megtörténtek? Megtörténtek. És azt mondja az ige, a hatodik fejezetbe, hogy és az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercs összegöngyölítik, és minden hely sziget helyre elmozdították. Ez mit jelképez? Na most, logikailag, Jelenések 6-ban leírja azt, hogy lisszaboni földrengés, a nap elsötétülése, a hold vérré válik, a csillaghullás, és a következő vers, Jézus eljövetele. Most Mátéra, ha visszamegyünk, hogy folytatja, ugye Máténak odaig olvasta, mindjárt pedig a nap után, nyomorúság után, nap elsötétedik, stb. És mi a következő vers? És akkor feltetszik az embernek fia jel az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, meglátják az ember fia tenni az ég fejében nagy hatalommal, dicsőséggel. Hogy lehet ez? Mert itt van nem stimmel, értitek? Megismétlődik? Megismétlődik, de nem olyan mértékben. És nem van ideig, mint ahogy már volt először. Tehát nyilván vissza fog ez egész hullám jönni, de nekem nagyon elgondolkodható az, hogy se a jelenések 6, se Máté 24 nem elemzi, hogy 1844 után mi történik. Hanem addig proféciál, addig van valami, és utána eljön Jézus. Tehát ha értitek, és mi azt várjuk, hogy majd 1260 év valamilyen úton módon újra lesz, majd 10-20-30 éven keresztül majd itt jönnek ezek a jelek egymás utánba, és jeleket látva majd szép lassan majd úgy felmelegítjük magunkat. És most megállnék egy pillanatra, mert ezekből a leírtakból arra lehet következtetni, hogy Jézus eljövetele egy a föld alapjait, alapjaiban megrázó, minden emberre kiható és érzékelhető nyomorult időszak lesz. Tehát ebből a Máté 24-ből valahogy erre lehet következtetni, és ezt támasztja alá a hét csapás is, ami Jézus eljövetele előtt lesz tapasztalható. Tudjátok, a hét csapás az miről szól? Mik a csapások? Csak így emlékezetbe el tudtok mondani?
Igen.
Mik azok?
Fekély? Fekélyek, az édes vizek, a tengernek a vérévállása.
Tikkassza az embereket tűzzel.
Tikkasztolnak sötétség.
Állami nagysági jegyek.
Igen. És akkor az Armageddon, és akkor a
igen, na most én nem mondom, hogy a hét csapás idején élünk, de nekem nagyon gyanús, hogy a tengerek és a felszíni vizek el vannak szennyeződve, hogy az élő világ az irgalmatlan módon pusztul a tengerben és meg a folyóban is. Az, hogy a nap tikkassza az embereket tűzzel, ez... Tehát ez nem profécia. Hát aput bőrrák kezelésre kell hordanom, mert van 12 darab bazalióma nevezetű jóindulatú bőrrák a testén, napozott. De nem égete soha. Meg ismerőseim, tehát nem kettő ismerőseim van, akik bőrrákot kaptak. De nem kell, hogy bőrrákos legyek, de látom azt, hogy tikkassza tűzzel a nap az embert, a veteményt, az autót, a lakást és mindent az égvilágon. És hogyha a hét csapásnak megnézzük a csapásit, akkor azt láthatjuk, hogy a sötétséget is igazából a szellemi vagy lelki értelembe próbáljuk venni, akkor azért van sötétség bőven, és a következő csapás, amikor Jézus eljön. Talentumnyi jégek hullnak az égből, és ott már megint ott van. Tehát én nem mondom, hogy ez már az, de azt mondom, hogy nagyon-nagyon jelentékeny dolgok történnek az elmúlt 20-30 évben. Tehát a nap soha nem sütött így. Hát kis nap májusban rendesen, és leég minden. Kiszárd a fű egy nap alatt. Én nem voltam a gyerekkoromban. Nem emlékszem rá egyáltalán, hogy lett volna ilyen. És akkor tehát összefoglásképpen a középkörű üldöztetés több mint 1200 éven keresztül tartott. A két szuperfenevad megjelent időközben, akinek Sátán adja az erejét, ezek szövetkeznek, összeállnak, és valamilyen ürüggyel belekényszerítik az embereket, hogy szenteljék meg a vasárnapot, ugye pihenjünk meg együtt, mentsük meg a földet, vagy bármi ilyesmi, vagy a családokat egyesítsük, stb. És aki nem engedelmeskedik, azt ellehetetlenítik, nem adhat, nem vehet, bebörtönzik, és a végén megölik. Természeti katasztrófák az ajtóban, perzsa a nap, jönnek a fekélyek, elszínződtek a vizek, kiszárad minden. És ugye közben, a folyamat közben, ami viszont még nincsen, a késői eső, az elpecsételés, a közbenjárás visszavonása Jézus kéne a szentek szentjéből, a szelek elengedése, vasárnap törvény, Jákob éjszakája, stb. Tehát nem lehet nem észrevenni ezeket a dolgokat. És én azért akartam ma erről beszélni egy kicsit, mert nekem van egy nagy dilemmám. Amit az előbb felsoroltam nektek, hogy mik történtek, bibliai proféciák betérsültek, fenevadak, természeti csapások, katasztrófák, vasárnaptörvény, minden az évvilágon, ezt nem lehet nem észrevenni, viszont Jézus más mond a Máté 24-ben. Azt mondja Jézus a Máté 24-ben, hogy amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek, isznak, házasodnak és férjhez mennek, mindam a napig, amilyen Noé a bárkába ment. És nem vesznek észre semmit, míg eljöv az özönvíz, és mindnyájukat elragadá. Aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor kette lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony örül a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Azt pedig égezzétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mely amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. És mi az, ami furcsa ebbe a ige szakaszba? Ami az agyamba nem áll össze valahogy. Hogyan lehet nem észrevenni ezeket a jeleket, ezeket a dolgokat? Tehát a Máté 24-nek így van vége. Hogy amely órában nem gondoljátok, tehát gondolkoztok azon, hogy mikor fog eljönni. Látjátok a jeleket, de mégis akkor fog eljönni, amikor nem gondoljátok. Az imént olvasottak nagyon, nagyon nem tolvaj módján való eljövetelt vízionálnak, inkább egy atomrobbanás. Tehát, hogyha megnézzük a bibliai proféciákat, hogy Jézus eljövetel előtt milyen események fognak megtörténni, akkor lehetetlen ezt úgy értelmezni, hogy nem veszük észre. Hogyan lehet ezt feloldani akkor szerintetek? Nekem ez nem stimmel ebbe valami. Nem kellek a történet. Látom a csapásokat, látom a fenevadakat, a bélyegeket, a korlátozást. Mi az, hogy nem veszem észre? De mi az, hogy úgy jön el, hogy amikor nem gondoljátok? Hát hogy ne gondolnám? Hát olvasom a proféciát, látom azt, hogy megvan, és ezután fog eljönni. De azt mondja, hogy nem. Te gondolkozol rajta, foglalkozol vele, de amely órában nem gondolod, amikor abszolút nem számítasz, akkor fog eljönni az Úr. Akkor ez most hogy van? És nem csak Máté 24-ben van erről szó, azt mondja Jelenések 3-ban az ige, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek el. Jelenések 16, íme eljövök, mint a tolvaj. 1 Tesszalonika 5, az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Tehát a Bibliában ez egy visszatérő tanítás, hogy Jézus második eljövetele tolvaj módjára fogja meglepni az embereket, és hogy lehet az, hogy nem vesznek észre semmit? Hogy lehet az, hogy tolvaj módjára jön el? Éjjeli tolvajként, amikor mindenki alszik. Éjjel, nem egy a nappali tolvaj, hogy nagyon-nagyon más kell csinálni, hogy az ember ne vegye észre, hogy a házába bemér tolvaj, hanem éjjeli tolvajként. Esélyed sincs, hogy észrevedd, mert mindenki alszik. Alszanak a házban, alszanak a szüzek, alszik mindenki. És mi kell a jó alváshoz? Nem csak jó, az alváshoz. Mi kell hozzá? Kell egy jó ágy, sötétség, csend, nyugalom, békesség. Ugye? Akkor tud az ember aludni? Ha nem tudunk aludni pályaudvar mellett, sínek mellett aludni, vagy szőnyeg bombázás mellett aludni, ha nem lehet. Megszokja az ember. Ha megszokja az ember, úgy. De azok az emberek egyszerűen semmit nem vettek észre, az égvilágon semmit. És egyébként, amikor láttuk a Bibliában, hogy világ vége volt, volt már egyébként világ vége a Bibliában?
Volt az ötletében.
Mi történt Noéval? Kinevették, nem? Kinevették Noét, ettek itt a házasodtak, paráználkodtak, mindaddig, amíg a bárka ajta bezáródott, eljött az özönvíz, és mindjárt elragadott. Szodoma Gomorrának ugyanaz látható, hogy Szodoma Gomorrának az egy világ vége volt, és ők sem vettek észre semmit. És azt mondja az ige, hogy tél és nyár, vetés és aratás, mezei munkák meg nem szűnnek. És amikor ezek a dolgok történtek, akkor egy valami nem volt. Nem volt háború, nem volt éhínség, nem volt természeti katasztrófa. Békesség volt. És ugyanerről beszél az ige, hogy Jézus második eljövetelekor is ilyen állapotok lesznek. És miért fontos ez nekünk? Mert mi háborút várnánk, mi éhínséget várnánk, mi természeti katasztrófákat várnánk. És akkor arra kondicionálnánk a hitünket és a lelkünket, hogyha majd látom azt, hogy 3 éve nem volt eső, ha látom azt, hogy atombombát dobtak Paksra, ha látom azt, hogy éhen halt a gyülekezet fele, na, akkor majd elkezdem a lámpámat készíteni az Úr eljövetelére. De a Biblia nem erről beszél. Nem erről beszél, hanem vetés, aratás, tél és nyár, mezei munka, malomba való örlés meg nem szűnik, mint most. De mi úgy gondoljuk, hogy ezek az állapotok, ezek nem elég súlyosak ahhoz, hogy Jézus eljöjjön. Mi azt gondoljuk érzületileg, így zsigerből. Ha igaz a leírás, hogy vasárnap törvény, üldözés, katasztrófa, háború, világvége hangulat, én azt gondolom, hogy senki sem aludna. Tehát nem lenne olyan hívő, aki aludna. Hiszen látna, hogy mi van, nem tudna egyáltalán aludni. És a Biblia egy bizonyos értelemben néma eljövetelről beszél, amit a tanítványok is hajlamosak lesznek majd szépen így átaludni. Ezt írja a Biblia. A Az okos szüzek is, ugye okos szüzek, balga szüzek, az okos szüzek azok, akik üdvösségre alkalmas állapotban voltak. Ők az üdvözülendők, az okos szüzek. És kizárólag az volt a szerencséjük, hogy volt korábban gyűjtött tartalék olajuk, különben ők is lekésték volna a szerelvényt. Értitek? Tehát az üdvösségre alkalmas, Szentlélek által kondicionált lélek. Egy szerencséje volt, hogy a jelleme Krisztusi volt. Az olajat begyűjtötte, megszentelődött az alvás közben. Az alvás közben valahogy szenté vált. Legyen az alvás előtt, de valamikor megtörtént. Valamikor megtörtént. És ez volt a szerencséje. Tehát nem az volt a szerencséje, hogy ő nem aludt. És én azt látom, hogy gyakorlatilag el kell felejtenünk a jelekre való figyelést és a jelek alapján való tájékozódást. Mert azt mondta Jézus, hogy amikor nem gondoljátok, akkor jön az ember fia. És figyeljük a jeleket, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi történik. De ha mi a jelek alapján akarjuk megmondani, mikor jön a Jézus, nem fog működni. Mert amikor nem gondoljátok, akkor jön az ember fia. És mi is pont úgy viselkedünk a Jézus várásunkkal, mint a bibliai Jézus várók, hogy várják, hogy legyen valami, de mivel nem történik semmi, semmi, ami az inger küszöböket elérné, ezért leheverednek pihenni. És mi is ugyanígy vagyunk velem, hogy nem történik olyan dolog, amire azt mondanánk, hogy most már nem kezdek el építkezni. Most már nem vállok plusz munkát azért, hogy majd 3 év múlva jobb legyen. Most még belefér, bele kell, hogy férjen, mert látom azt, hogy azért, itt még azért 10-20-30 évekbe mérhető, ami van.
Szebesztián, arra végül, hogy le kell állni? Tehát van egy olyan pont, hogy a hívők azt mondják, hogy most le kell állni, és nem működik.
Hát Ellen White leállt 1844-ben, 50-ben, 53-ban. Tehát igenis, meg nem is. Tehát én személy szerint én arra próbálok így tendelni, hogy Jézus holnap eljöhessen, vagy ma eljöhessen. Tehát én is azt vallottam éveken keresztül, hogy amit most te mondasz, hogy lesz egy idő, amikor le kell állni, amikor nem megyek ki a földemre kiásni a nem tudom mit, de ilyenkor azt mondtam, hogy hát...
Nem ezt fogta egyébként. Arra akartam utalni, hogy látsz ilyet, hogy ilyet kell csinálni, vagy nem szedjük ki egyik a kontrit.
Most, vagy majd, ha az eljövetel előtt leszünk? Hát, lehet, hogy 2.1.
Nem, van-e ilyen, a Bibliában ilyen instrukció, hogy nem kell
megjárni az életet. Van, mert menjen le a ruháját.
Igen. Igen. Van ilyen, csak az a baj, tehát a baj az, ez az. Igen, tehát amikor az embert meglegyinti egy ilyen szellő, akkor mit mond? Hát azt mondta Luther, hogy ha tudnám, hogy eljön az Úr holnap, akkor elültetnék ma még egy diófát, hogy ami marha lassan nő, vagy almafát, bármilyen fát. Tehát ilyenkor a hívő ezzel nyugtatja magát, hogy hát Luther is megmondta. Hát Luther is megmondta. És fölveszi a hitelt, és belevág a vállalkozásába, és beiratkozik, és én nem mondom, hogy ne tegyük, mert én is így éltem 20 éves koromban, nem mentem tovább tanulni, nem nősültem meg, én nem csináltam semmit, 22 éves volt, amikor megkeresztelkedtem. És én tudatosan nem csináltam semmit, mert azt gondoltam, hogy olyan hamar eljön Jézus. 96-ban keresztelkedtem meg, és azt mondták, hogy nem lesz 2000. Most tudjátok, emlékszem még Peti, hogy mi volt ott a mondás, hogy nem lesz 2000, mert megálmodta valaki Olaszországban, és akkor mindenki készült rá. És aztán muszáj volt visszamenni a krumpli föld és kiásni a krumplit. De nem jó szívvel ástam ki. Nem esett jó kiásni, nem esett jól, nem foglalkoztam az egzisztenciámmal egyáltalán, nem tudom, 10 éven keresztül. Aztán úgy éreztem, hogy figyelj, kell vennem egy autót, oké, de hát az meg pénzbe kerül, azt mondják, meg kell lakni valahol, hát oda is kell kis pénz, és elkezdtem kicsit arra fel tendálni. Csak aztán belecsúsztam én is. A tendálásból lett egy masszív megalapozása a világi életnek. Tehát ez egy teljesen életszerű folyamat, de az inger küszöbünket el nem érő hatások vannak, és ezért gondolom azt, hogy kevesen vesznek észre valamit. És én azt gondolom, hogy vagy nagyon hamar heteken belül fognak felpörni az események, tehát amiről mi azt gondoljuk, hogy évek, az egy hetek alatt meg fog történni, vagy nagyobb bajokra számítunk, mint amik lesznek, és van egy ilyen vízióm, hogyha majd reklamálunk az Úrnál, hogy Uram, hát mi vártuk a csapásokat, mi vártuk a nagy nyomorúságot, mi vártuk a nagy jeleket, meg a vasárnap törvényt, illetve a vasárnap törvény évekig tartó kibontakozását. Vártuk, hogy majd elsüllyed Hollandia a tengerszint emelkedése miatt, meg kitör a harmadik világháború, meg vártuk az atomot. Meg vártuk azt, hogy nem átalakító műtéteket végeznek majd ambulánsan, nem tudom, az óvodákba, meg az LMBTQ, meg minden. És nem történt még meg. Te viszont te már eljöttél. Miért? Hogy jött? Miért jöttél, uram? Hát még korán van. És azt gondolom, aki Jézus azt mondaná, nyilván ez csak egy ilyen játék a gondolatokkal, hogy figyelj, volt háború a szomszédodban, nem? Hallottál róla, hogy milyen háborúk vannak a Földön? Ott volt a Covid nevű világjárvány, nem? Covid-19, Covid-20, Covid-21, Covid-22, Covid-23, el se akart menni. Világjárványok voltak. Korlátozták az emberek szabadságát, Fukushimai atomerőmű Japánba felrobbant, agyon szennyezte az óceánokat, amerikai partjainál mérik a Fukushimai sugárzást a vízbe, meg a levegőbe. Nem baj, ezek mindig voltak. Perzse a nap, kiszáradt a Bajkától, leégett a kaliforniai, nem tudom, nagy része, meg Görögország tavaly, az erdő meg a bozott tüzekbe. Ja, meg ilyen halt Afrika, igen, jelentős része. És én megmondtam, mi fog történni. Tehát ezt mondaná Jézus, hogy rendben, de hát én elmondtam, hogy mi lesz, nem mondtam el. Ezt most olvastam a héten. Április 26 kert, látjátok itt? Kit érdekel? Nem? Nem írja az inger küszöbünket, mert nem a gyülekezetbe halt meg 2 millió ember, vagy gyerek, vagy fenyegeti az éhenhalás, mert nem volt eső, harmadik éve nincs eső, és éhen akarnak halni. Tudjátok, hogy ez micsoda? Shanghai. Igen. Tegnap előtt teljesen, nem tudom, 20-hány 7 millió embert bezártak. És hogy HVG-s szik. Nem akarnak gyereket az emberek, mert 20-30 évük nincs hátra. Úgy gondolják. Nem adventisták. Tehát világi fiatalok azt mondják, hogy nem akarunk már a gyereket, úgy sincs a Földnek 20-30 évnél több ideje. De mit mondtak az adventisták? Hogy majd, ha látjuk, hogy ez meg ez fog történni, akkor majd leállunk. Akkor majd leállunk, és elkezdünk olvasni, meg elkezdjük az olajat gyűjtögetni. Most még belefér az, hogy a Facebookon kemény választ írok, most még belefér az, hogy a szomszédomnak, nem tudom, beszólok, meg nem segítek, meg az olajat nem gyűjtögetem, a lélek gyümölcseit még nem kell, hogy teremjem, mert még van időm, hogy haragudjak, hogy gyűlöljek, hogy az ellenségemet is gyűlöljem, mindenkit gyűlöljek, még van időm rá. De tudjátok, hogy mi a baj? Az, hogy ezek nem velünk történnek meg, és az ember ezért hajlamos tovább aludni, és zsigerből elutasítom ezeket a jeleket, és én azt gondolom, hogy ha akarnám, akkor én se tudnék semmit se észrevenni. Tehát, hogyha ha nem akarnék fölébredni, akkor zsigerileg simán tudnám azt mondani, hogy figyelj, mindig voltak háborúk, ott volt a spanyolnát 1918-ban, árvizek, ott volt a 1838-as nagy budapesti árvíz, ugye tudjátok, hogy a körúton, nem létező körúton hajókkal jártak az emberek, akkora volt a víz, ki tudja hány ember meghalt, nem? Tehát, hogy kitört az Etna, meg a Vezúv, tehát ilyenek, és a mostani helyzet mellett is én simán érzelmileg tudnám azt mondani, hogy jön a nyár, megyünk a nyáron Horvátországba, meg Balatonra, meg otthon elültetem a muskátlikat, meg a babérmedgyet, meg ezeket. És az ember él úgy, ahogy eddig is élt, és nem a olajgyűjtéssel lennék elfoglalva, hanem ezek az ügyekkel. Az ügyek azok mindig voltak. És én attól félek, tudjátok, hogy nem lesz megint 1844. De nem fog eljönni újra Bécz kapitány, és nem fog újra eljönni William Miller, és Ellen White, és évtizedeken keresztül intézni a felhívásokat az embereknek. Tudjátok, hogy a tíz szűz példázatában lévő imhójú a vőlegény, az éjféli kiáltás az mikor teljesedik be? Ugye kimennek a vőlegény elé, látják a jeleket, kimennek a vőlegény elé, aztán elalszanak, és éjfélkor pedig kiáltásra jön imhójú a vőlegény. Felébrednek és belépnek a mennyegzőbe, hogy mikor van dátum szerint az éjféli kiáltás. Mikor teljesedik be?
Az 1844-ben.
Az éjféli kiáltás 1844-ben volt. Volt. Tehát a bibliai proféciában 1844-ben történt az, hogy az alvó egyházat Isten fölébresztette, és a következő pillanatban beléptek a mennyegzőbe. És mi most hol vagyunk? Tehát 150 éve volt az, hogy eljön a vőlegény, és hogy gyertek elébe. 150. Tehát annyira rövid az időintervallum, és mi történt ezután? Semmi az égvilágon, a profécia szerint bementek a mennyegzőbe, bezárték az ajtó, kész, vége a történetnek. Tehát én a mostani alkalommal csak egy ilyen víziót akartam nektek átadni, hogy nem biztos, hogy úgy fog alakulni a Jézus második eljövetel, mint ahogy mi ezt eddig hittük. Mert a bibliai proféciák sem ezt mondják. Máté 24 sem erről beszél. A proféciák sem erről beszélnek. Megtörtént e napok nyomorúságai után pedig a hold, nem tudom, vörös lesz, a nap nem fénik, a csillagok az égről lehullanak, a tíz szűzbe is 1844 után belép Isten egyháza a mennyegzőbe. És Ámos könyvében olvasunk egy érdekes ígét a 8-9-ben. Mit mond a Ámos 8-9? És lészen azon a napon, azt mondja az Úristen, ez egy alapige, ezt tudnunk kell. És lészen azon a napon, azt mondja az Úristen, na Péter, megvan? 8-9. Szerintem. Igen. Felolvasnád akkor?
Jó, igen. Tészen azon a napon azt mondja az Úristen, lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal.
Tehát ez is, nem, köszönöm. És ez is erről beszél, köszönöm Péter. Ez is erről beszél, hogy fényes nappal. Tehát kiszámoljuk azt, hogy az Úr eljövetele, ha az mondjuk most van dél, akkor 8 óra múlva fog lemenni a nap, tehát akkor lesz. Tehát a látható Isten által a Bibliában megadott jelekből azt gondoljuk, hogy akkor fog majd megtörténni. És azt mondja Jézus, hogy nem, amikor nem gondoljátok, mint éjjel a tolvaj. Lenyugtatom a napot délben. És az lett volna a mostani üzenetem számotokra, és magam számára, hogy lehet, hogy nincs annyi időnk, mint amennyit mi szeretnénk, hogy legyen. Egyetlen egy dolgunk van ma, gyűjteni az olajat. Vagy így, vagy úgy. És úgy élni az életünket, hogyha eljön Jézus holnap, akkor ne érjen meglepetten bennünket, ne legyünk meglepve, és ne mondjuk azt, Uram, ne haragudj, de kicsit korán van még. Egy kicsit korán van, mert én azt gondolom, hogy azok az események, amik előttünk állnak, a vasárnap törvény, a két fenevadnak a valódi tevékenysége, ez rendkívül gyorsan beteljesedhet. Rendkívül gyorsan. Azt mondom nektek, hogy hetek alatt akkor mit szólnátok rá? Tudjátok, hogy az internetnek mi az előnye? Világhálónak? 24 óra alatt körbejár minden hír. Tudjátok, hány kapcsolat kell ahhoz, hogy bármelyik emberhez eljussál? 7. 7 ismerős által a világ bármely emberhez eljutsz. És mi ismerősök vagyunk egymással, ugye? Én küldök egy üzenetet nektek, hogy bármit. Te tovább küldöd, és a hetedik ember után visszajut hozzám. Megkerült a földet. És tudjátok azt, hogy a 1844 körül dinamikusan fejlődött a tömegtájékoztatás, a vasút, a távíró, minden. És most ugyanaz van. 5-6 év alatt, 10 év alatt itt olyan dolgok épültek ki, hogy el nem tudjuk képzelni. És én azt gondolom, hogy hetek alatt az előttünk lévő hiányzó események megvalósulhatnak. Hetek alatt. Mit lehet csinálni három hét alatt? Mit lehet csinálni három hónap alatt? Tehát Meg lehet barátkozni Istennel 3 hónap alatt? Meg lehet békélni Istennel? Meg tudunk mi békülni egymással a évtizedes ellentétekből? Értitek? Tehát tudunk olyat gyűjteni 3 hónap alatt, vagy 3 hét alatt? El tudjuk adni a házunkat, a telkünket, az autónkat, a motorunkat, a biciklinket, hogy az evangélium hirdetésbe beletegyük? Mert lehet, hogy lesz szándékunk, mert látjuk azt, hogy hoppá, hoppá, de nem lesz időnk rá. Tehát szerintem az a fajta elképzelés, hogy majd látjuk a durva dolgokat, és akkor az ember megrázza magát, szerintem az nem fog működni. Szerintem az nem fog működni. Tehát egyetlen egy esélyünk van, hogyha most készen vagyunk. Ma, ha az ő hangját halljátok. És nem a jelekre figyelünk, mert a jelek meg fognak vezetni bennünket, én azt mondom. Jézus mondja, amely órában nem gondoljátok. Tehát ti gondolkoztok rajta helyesen, mert a bibliaolvasó tanítványai vagytok ezt. Jézus nem a világról mondta, a tanítványokról mondta. A jelek alapján, az ige alapján ti gondolkozni fogtok, de nem fog sikerülni ez a gondolkodás. Mert amely órában nem gondoljátok, abban jön az embernek fia. Hát én kívánom mindannyiunknak, hogy a Jóisten adjon nekünk szent lelket ahhoz, hogy fölébredjünk, hogy foglalkozzunk az olajgyűjtéssel, foglalkozzunk Istennel való megbarátkozással, és adja nekünk a Jóisten az elkészültségnek a lelkét és állapotát, hogy ne érjen bennünket készületlenül az ő megjelenése. Amen.